Hozzád jövünk, mennyi édesatyánk, hiszen kihez máshoz is mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. Ez az ige, ez a beszéd pedig mindig megújul, ahogy a nap is, és mindig rácsodálkozhatunk erejére, tanítására, minket éltető voltára, ezért vágyjuk, ezért kérjük, hogy szólaltasd meg közöttünk most is. Légy itt szent lelked erejével, formálj bennünket a te akaratod szerint, a te céljaidért, mozgósíts valamennyünket az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Hóseás könyvéből, a mai Ószövetségi napi igéből olvasom a mára kijelölt 6. fejezet verseit. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. 2 nap után életre kelt, 3. napra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Elővetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Ezért a proféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket, ítéletem napvilágra jön. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám, Gileád, a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva. A papok testülete olyan, mint az emberekre leselkedő rablóbanda. Gyilkolnak a sikemi úton, galátságokat követnek el, szörnyű dolgokat láttam Izrael házában. Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izrael, Júda számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán. Egy elég nehéz, kritikus helyzetbe szólal meg a próféta, és hogy a mostani szakaszt egy picit jobban értsük, ehhez még az előzőből kell egy utolsó verset olvasnom. Az 5. fejezet azzal fejeződik be, hogy azt olvassuk, majd visszavonulok lakóhelyemre, mondja az Úr, míg meg nem bűnhődnek, és hozzám nem folyamodnak, nyomorúságukba keresnek majd engem. És innen indul a 6. fejezet. Az első néhány verse az olyan, mint egy bűnbánati zsoltár. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. A dolognak a szépsége az abból, vagy arról szól, hogy a prófét, amiközben az ítélet hirdetőjévé kell, hogy legyen, aközben van neki egy másik küldetése is, hogy az ítéletben sem elfelejteni a kegyelmet, hiszen döntés helyzet elé van állítva a hallgatóság. Elétek adtam áldást és átkot, életet és halált, választjátok azért az életet. Tehát az Isten ítéleteiben az a döbbenetes, hogy tulajdonképpen egyetlen egy ítéletét sem láthatjuk úgy, hogy ne jelenne meg benne a kegyelem, ha csak egy Noé bárkájában is, meg ha csak egy család számára is, vagy a maradék számára, ami aztán fontos szó lesz az egész ószövetségi gondolkodásban. De mégis lehetőség van az utak megjobbítására, ez ott kezdődik, hogy gyertek, térjünk meg az Úrhoz. Mert hogy az Úr bocsátotta ránk a nyomorúságokat, az is benne van ebbe a mondatba, de nem véletlenül és nem ok nélkül. És itt azért állok meg egy picit, mert hihetetlen fifikásak és rafináltak vagyunk abban, szerintem már Izrael kitalálta ezt, de átvettük tőle ezt is, mert mi is emberek vagyunk, és a gyülekezet sem másképpen gondolkodik, mint Izrael népe, mint közösségben gondolkodó csapat, hogy kitaláljunk mindenféle külső okokat, hogy mi miért van rajtunk. Tessék megfigyelni az embereket, amikor a csapásaikról számolnak be, vagy a nehézségeikről. Az első 80%, amit elmondanak, az arról fog szólni, hogy a külső gazdasági társadalmi helyzet begyűrűzött, tönkretett, megalázott. És mire odaérnénk el, hogy a saját nyomorúságairól beszél, addigra már mondatvégi pont van. Erről nem szeretünk beszélni. Érthető módon megvan ennek a lelki töltete, de talán éppen az Isten ügyében pont fordítva kéne menjen a dolog, és Hóseás nem rejti véka alá, hogy velünk van baj, és valamit mi rontottunk el, térjünk vissza az Úrhoz. Az Úr visszavonult, ezt hallottuk az 5. rész utolsó versébe. majd nyomorúságokban megkeresnek. Természetesen ott kell folytatni a dolgot, hogy hát akkor menjünk utána az Úrnak. Keressetek és megtaláltok. Zörgessetek és megnyittatik néktek. Egy csomó ilyen igét összeszedhetünk a Bibliából, és tulajdonképpen a bűnbánati Zsoltár jellege ennek az első három versnek arról szól, hogy hát akkor mi mit tudunk csinálni. Megvalljuk a bűneinket. Hogy tudjuk megvallani a bűneinket? Oda térjünk az Úrhoz. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ez is egy gyönyörű vers arról, hogy nem tart örökké az ítélete. Az irgalma nagyobb, mint az ítélete. Két napig tart, a harmadnapon föltámaszt. Nem véletlen az sem, hogy az Új Szövetség, vagy a Új Szövetség emberei, mikor olvasták ezt a Hóseás idézetet, akkor rögtön beugrott nekik a Jézus esemény. És nem véletlen, hogy Pál apostol az első korintusi levélben, amikor a feltámadásról beszél, akkor ugye leírja, hogy az írások szerint harmadnapra feltámadt. Már az Ószövetségi írásokban is megtalálták, itt most éppen Hóseásnál ilyesmit olvasunk, és így alkalmazták az ősgyülekezet tagjai ezt a mondatot. Pedig az Ószövetség valószínűleg csak annyit akart mondani, vagy Hóseás, hogy ha két napig tart az ítélet, sötétsége, némaság, a gyásza, a harmadnaptól elkezd a kegyelem működni, és helyreállítás következik. Itt is tudunk párhuzamos igéket tesni, csak ilyenre gondolni, hogy a harmad-negyed iziglen tart a büntetés, és ezer iziglen a kegyelem mennyiségében, de a mennyiség egyben minőséget is jelent, szinte más a kegyelem, és más az irgalom, mint az ítélet. Ebben a felismerésben és bűnbánatban a feladatunk nem csak közelebb menni, nem csak reménységet táplálni az ítélet mélységében, két napig tart a halálos tusa, és harmadnapra felérez bennünket, hanem az is feladat, hogy ismerjük hát meg, törekedjünk őt megismerni, mert eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Ki ismeri az Istent, ugye a nagy kérdés, az végigvonul az egész Szentíráson, igazán a Jelenések könyve válaszolja meg, de sejt valamit Hóseás is, arról, hogy Istent csak az ismeri meg, akinek Isten megmutatja magát. Gyertek, közeledjünk hozzá, és ismerjük meg őt, tanítson ő meg arra, hogy kicsoda, micsoda ő. Majd a Jelenések könyvének a színről színre látásában tudjuk, hogy nem kell templom, nem kell iskola, meg sok minden nem kell, ami a földön harcoló gyülekezetnek kell. Miért nem kell? Azért, mert Isten megismerteti majd magát, és nem lesz félreértés, hogy kicsoda is az Isten. Steinbach püspök úr tartotta múlt héten egy szerintem nagyon jó állítatot a zsinat kezdő időpontjában, és azzal kezdte, hogy van neki egy 6 éves barátja, akivel a legfontosabb teológiai kérdéseket mindig megbeszélik az Isten tisztelet után. Igen, ezek a kisgyerekek még őszinte kérdésekkel fordulnak, és még nincsenek annyira rafináltan teologizálva, meg átteologizálva, hogy ne tegyék fel az alapkérdéseket, és ugye az egyik ilyen alapkérdés mondja a püspök úr, hogy arról szólt, hogy milyen az Isten, milyen ruhából öltözik az Isten, és a többi, és a többi. És utána a 18. Zsoltárt kezdte el magyarázni, vagy annak az elejét arról, hogy abban a Zsoltárban azt mondja a Szentíró, hogy kőszikla, pajzs és vár. És gyönyörűen kibontotta a három képet, mert szó van erről valóban sok helyen a Bibliában, hogy milyen is az Isten. Dadogó képekkel, meg emberi fogalmakkal körülírva természetesen, de nem lesz dadogás ott, nem lesz homály ott, ahol Isten magát mutatja be, leplezi le, ismerteti meg. Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Tehát nagyon fontos az egész bűnbánati hozzáállásban ez, hogy keressük az Istent, és Istennek lesz hatalma arra, hogy megmutassa kegyelmét, ne végtelenítse az ítéletet, és megmutassa önmagát is olyan bizonyosan, mint ahogyan eljön a hajnal és az eső tavasszal meg ősszel. Igen ám, de Istennek is van gondja velünk, ezzel folytatódik a szöveg. Mit csináljak veled, Efraim, ugye az északi ország rész Izrael megnevezéseit, és mit csináljak veled, Júda? És megint képekben beszél, mert ezeket mi is jól értjük, szeretjük ezeket a képeket, hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Én majd elindultam Tótvázsonyból, nagyon-nagyon finom pára terjengett a gyönyörű hegyvonulatok, vagy hát a svájciaknak ez nem hegy, ez csak hüggel, ez csak dombocska, de nekünk ezek hegyek a Vakonyba. De pillanatok alatt, hogy az erős nap már megvilágította, látszott, hogy fél óra múlva már ebből a homályból semmi nem lesz. Ha a képet így látjuk, akkor sokat mondó a kép arról, hogy igen, ilyen a mi hűségünk. Isten iránt is ilyen a mi hűségünk, néha emberek iránt is ilyen a hűségünk, mert hihetetlen érdek harcosok tudunk lenni, és a saját motivációinkat szeretjük követni. Mit lehet egy ilyen célcsap csapattal csinálni? Akinek éppen ellentétes a megbízhatósága, mint az Istené. Az Isten megbízhatósága az olyan, mint a szikla, arra lehet építeni. Nincs benne változás, sem változásnak árnyéka. Hát azt mondja a szöveg, hogy megpróbáltam ezt, hogy ostoroztam őket a prófétámmal, beszédeimmel gyilkoltam őket, ítéltem napvilágra jött. A pedagógiai vezetése az Úristennek, néha mi is felcsattanunk, és esetleg egy-egy tasli is elcsattan, vagy a fenekére a gyereknek. Nyilván nem ez a jó megoldás. Most nagy eretnekségeket fogok mondani, el nem mondják a püspök úrnak, szerintem van az Úristenben is pedagógiai változás. A nem a hűségében, abban nincs változás, de hogy pedagógiájában utána megy az embernek, és kipróbál sokféle módszert. Az ítélet mellett a végső módszer úgy gondolom mégiscsak a kegyelem. És azt is elmondja, hogy miért fontos, hogy nevelje ezt a népet, amely ilyen célcsap és megbízhatatlan. Azért, mert itt a hatodik vers, az egy kulcsvers, szeretetet kívánok és nem áldozatot, Isten ismeretét és nem égő áldozatokat. A vallása az embernek abban megint csak rafinált, hogy váltja ki a saját felelősségét, és hogy oldja meg vallásos pótcselekvéssel, és ebben tökéletesen jó az áldozat. Gyújtok majd egy gyertyát Szent Antallnak. És ezzel le van tudva. Hát ma már csak egy gyertyával van letudva, valamikor még azért túlkok, bikák is, és egyebek vére hullott. Már akkor azt mondja a próféta, hogy de a szeretet milyen, hogyha ha célcsap? Semmi. És ha ti így szerettek engem, hogy megbízhatatlanok vagytok, akkor pont az nem működik a Isten és népe kapcsolatában, amiről aztán a szeretet himnuszában gyönyörűen beszél Pál apostol, hogy három dolog marad meg, ha igazán működik, hit, remény, szeretet, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. De ha a egyébként öröknek gondolt dolgokból felszínesség lesz, mert lehet felszínesen is szeretni, meg látszatra szeretni, meg csilcsap módon szeretni, különösen az Istent, akkor az nem váltja ki a mélységét, nem adja meg a bikák és túlkok vére sem, nem hogy a gyertya füstje, meg lángja. Ki ismerheti az Istent, vagy elég az Isten ismerethez ahhoz, hogy összehordom a magam áldozati halmait. És akkor ilyenekre gondolok, hogy ugye a sértődött papok mit mondanak, amikor már nem arról szól a dolog, hogy valamelyik paptársával nem találta a hangot egy életen keresztül, hanem meg belekeseredett 40 éves, 50 éves szolgálatba, és azt hallom tőle, hogy pedig én odaáldoztam magam az Úristennek, és nem találtad meg benne az örömedet, nem találtad meg benne az egzisztenciádat, még ha szűkösen is. Nem tartott meg benne az Úristen. Nem adott időnként kegyelmi időket, amikor még a te nyomorú szolgálatodra is emberek megtértek, vagy megindultak az ő országa felé. Nem is gondoljuk át, hogy miket beszélünk, nem beszélve arról, hogy amikor a gyülekezeti tag nekem elő akarja adni, hogy ő megfizette tavaly a 3000 forintos egyházadót, mi a probléma? Mit nyüstölöm én itt azzal, hogy templomba is kéne járni? És akkor csak ilyenkor megkérdezik egy ilyen mondatot, hogy és már ismeri az Istent? Már kipipáltuk a keresztelőt, konfirmációt, ismeri már az Istent? Én nem merem azt mondani, hogy ismerem. Igyekszem megismerni. És egy életkevés lesz hozzá. Na akkor elgondolkodik. Mert ő úgy gondolkodik, hogy odatoltam az égő áldozatomat, lehet, hogy ez csak 3000 forint volt egy évben, de ezzel letudtam az Isten ügyet. és innen kezdve azt csinálok, amit akarok. Pontosan ugyanazok a vágyai, úgy gondolom, a Hóseás ígéknek a mai keresztény gyülekezet ellen, ha így gondolkodik, ha ebben föl is szabadítja magát, hogy már minden el van rendezve, én már tökéletesen szeretek, tökéletesen ismerem az Isten, tökéletes közösségeket alkotok, tudjuk, hogy nem azok a közösségeink, tudjuk, hogy lenne itt még tennivalója az Úristennek közöttünk. És hát persze elmondja a végén, az utolsó szakaszban, hogy mindezek persze mindig fejétől bűzlik a pap, a paptól fog bűzleni, fejétől bűzlik a hal. A pap arról kellene, hogy hírt hozzon, hogy bemutassa a közvetítő szerepét Isten és ember között, hogy ilyet papok testületéről hallani, hogy emberekre leselkedő rabló banda. Köszönöm szépen. Nagy beszélgetések voltak az elmúlt lelkésztestület üléseken arról, hogy a törvényünk előírja, hogy ha valaki nem fizeti be az egyházfenntartó járulékot, húzzuk ki a választók névjegyzékéből. Ilyen egyszerű? Mert a rablók testülete vagyunk zsinati szinten, akkor ilyen egyszerű. Nem fizet, kihúztuk. És kinézi azt meg, hogy esetleg azért nem azért nem fizet, mert nem akar fizetni, hanem mert nem tud fizetni. Nem ott kezdődni a papi felelősség, hogy ismerjük a nyájunkat annyira, hogy az egyiket most tudom nyírni, mert olyan hosszú a bundája, a másikat még hagyom, meg pihentetem, meg még etetem, meg itatom még jobban, és nem akarom nyírni, mert még nem nőtt meg a bundája. Nem ott kéne egy egyházi törvénynek működnie, hogy azt mondja, hogy hát igen, nézzük meg akkor ki miért nem fizet. Én most átnéztem a baranyai anyagot, 800 emberrel vagyunk kevesen a választói névjegyzékekben, mint tavaly, 406 ember halt meg Baranyába az elmúlt évben, és a másik 400. És most azt mondom a papjaimnak, hogy tessék megkeresni a másik 400-at. És ki fog derülni, hogy 300 belőle nem azért nem fizet, mert nem akar. Van a feledékenység, januártól december 31-ig elfelejtette, hogy most ő kimaradt, és majd a következő januárban behozza az előző évit is. Ilyen is van. De van egy olyan rétege, a szegényeink rétege a gyülekezeteinkben, és erről nem merünk beszélni. Depressziós területeken, ahol nincs munka, és nincs megélhetés, ahol 20 ezer forintból kell 2-3 embernek fönntartani egy házat, meg a saját életüket, én elvárok egy házfenntartói járulékot. Nem úgy kéne működjön, hogy oda én viszek a közösség erejéből vissza. Lehet, hogy csak jelképes szinten. De még Pécset is meg tudtam tenni azt, nem egyszer, nem kétszer, hogy amikor a családlátogatáson belebotlottam, hogy a néninek nincs egy darab szene se télre, és téli családlátogatás volt, akkor vitettünk a gyülekezettől ki szenet hozzá. És a presbitereknek sokat nem kellett magyarázni, hogy most akkor nyúljunk a zsebünkbe, tegyük össze, nem a egyházpénztár, mi presbitérium. Szépen zsebbe nyúlunk, összerakjuk, és másnap ott van 20 mázsa szén a néninek. Ha ezt nem tesszük meg, ha e felé nem megyünk el, ha a törvényeinkben nem adunk módot, hogy például helybejáró évek legyenek, ne rögtön húzzuk ki az ilyen jegyzékekből, hanem adjunk még 2 évet, és menjünk utána, hogy ha nem fizetők, miért nem fizetnek. Picit ismerjük a népünket. Tegnap egy lelkésznő azt mondja, hogy az állítatban, hogy én most elmondom nektek, lelkésztestvérek, hogy a gyülekezet felől hogy látom a dolgot, mert nem rendszeres lelkész szolgálatban van, csak egy otthont felügyel. És van egy lelkésze annak a kis gyülekezetnek, ahol él. És nem találkozik a lelkészével, nem az egy héten, hónapokig nem találkozik a lelkészével, hanem menne templomba. És azért az meggondolkodható, hogy lelkész a lelkészsel egy pici gyülekezetben nem találkozik. Más a munkaterületük, nincsenek, hogy mondjam, botránykövek egymás szolgálatával. És akkor könyörögött nekünk a társunk, hogy tessék menni látogatni. Tessék megismerni a népünket, hogy hol él és miben él. Itt van az igaza, mert akkor, ha a papok testülete nem csinálja a munkáját, nem gondolkodik a szegény, az elesett, a gondba levő helyett is, meg azokért, akik most éppen nem abban az erőben vannak, amiben hát ők tartják fönn az áldozatok sorozatát, akkor, akkor emberekre leselkedő rabló banda. Ez a titulusunk. Szörnyű dolgokat láttam Izrael házában, és bocsánat, jó, akkor erről is beszéljünk, gyilkolnak a Sikemi úton, ezek ugyanis gyilkosságok. Tehát amikor cserben hagyunk valakit a maga nyomorúságában, és nem tudunk köré egy pici biztonsági hálófoltozást csinálni a gyülekezetből, a közösségeinkből, az egyházunkból, azt cserbenhagyásos gyilkosságnak hívják. Lehet, hogy nem rögtön hal bele, de hogy lelkileg belehal. És hogy lelkileg micsoda pusztulást okozott ez a fajta papi nemtörődömség az elmúlt évtizedekben, arról szerintem vannak fogalmaink, mert aki nézze meg a gyülekezeti statisztikáit, és rá fog döbbeni dolgokra. Nagyon kemény dolgok hangzanak itt el a vezetőkről, mert mindig a vezetőktől függ sok minden, hogy megy a közösségnek az élete, és a vezető úgy gondolja, hogy idegen kultuszoknak lehet a papjává, bár ő az igazisten papja, itt erről is szó van, az Efraim hol áldozik, meg Gilgál elhagyott, meg Ádám itt nem az embert, hanem egy helységet jelent északon Izraelbe, akkor az azt jelenti, a vád végig ott van Júda részéről, hogy hát Izrael kitalálta magának az északi ország rész az áldozó halmokat, meg egy kicsit elúdolgott, egy pici váltóállítás volt csak a vallás terén, és már is elment a báványimádás felé. Ha pedig Isten helyett mást teszek központba, mást imádok, és ennek még szolgálok is papként, akkor Isten dicsőségét raboltam meg. Ő pedig azt mondja, hogy dicsőségemet másnak nem adom. Ő pedig a 10 parancsolatban azt mondta, hogy idegen isteneknek ne áldozzál. Csendesen tettek el imádságot. Nem volt könnyű dolga mennyi édesatyánk Hóseásnak sem abban az időben, amikor saját életében is meg kellett láttatnia, hogy a hűség, hűtlenség, szeretet felszínessége vagy mélysége milyen, és ezzel együtt kellett hirdetnie az ítéletet és a kegyelem lehetőségét is az övéinek. De soha nem volt könnyű a te ügyedet szolgálni úgy, hogy ne csak magunk lássuk be az igazát, hanem a ránk bízottakat is vissza tudjuk terelgetni a irántad való hűségre, útjára, arra a keskeny ösvényre, ahol bizony néha a 99-et ott kell hagyni, hogy a egyet, a századikat megtaláljuk, és csak úgy lesz igazán megint épületes a közösség. Bátoríts, vigasztalj és erősíts bennünket, hogy ne megrettenjünk ettől a szolgálattól és azoknak terheitől, nehézségétől, hanem felvállaljuk azt, hogy mi keressük a irántad való szeretet mélységeit, és keressük azt is, hogy hogyan lehet hozzád hűségesebben szólni, tenni, élni, gondolkodni, tervezni, és hogy lehet úgy pásztorolni a te népedet, hogy abból ne elfordulás, megkeményedés legyen, hanem belátás, bűnbánat és újraépülés. Adj nekünk erre módot, lehetőséget, időt, hogy ne visszaéljünk a te türelmeddel, hanem jól éljünk a kegyelmi idővel neved dicsőségére. Kérünk az itt munkálkodó minden atyafi testvérért, azért, hogy adj erőt valamennyünknek, hogy akármilyen munkát végzünk, azt a te dicsőségedre tudjuk végezni. Kérünk azokért, akik most nem lehetnek együtt velünk, mert máshova rendelte őket a feladatuk, a munkavégzésük. Hozd vissza őket épségben és egészségben ebbe a közösségbe, és tarts meg bennünket a te jó kegyelmedben, most és minden időben is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.